Elkezdjük ezt az előadás sorozatunkat, amelynek a címe Miért engedi meg Isten? Ugye miért engedi meg Isten a betegséget, a szenvedést? Miért engedi meg Isten a szegénységet? Miért engedi meg Isten, hogy pusztuljon a föld? A sok válást, családok széthullását, hogy tiszteletlenek legyenek a mai fiatalok? Az erőszakot, viszályokat, a halált, különböző vallási irányzatokat? Ugye ezeket a kérdéseket hirdettük meg ezzel a címmel, hogy miért engedi meg Isten? És engedjék meg, hogy bevezetőül egy olyan gondolatot hadd fogalmazzak meg, amely az egész sorozathoz általános érvényű bevezető lehet. Az ember részéről ez a kérdés, hogy miért, 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 úgy gondolom, hogy teljesen érthető és jogos. Ha egy kicsit körülnézünk, ha egy kicsit szóba állunk a valósággal, a realitásokkal, akkor mindannyiunk életében ott vannak ezek a kérdések, hogy miért történnek mindezek a borzalmak, ezek a tragédiák a mi világunkban. Hogyha van Isten, akkor hogy lehet, hogy ez így történik? Ha az Isten jó, akkor hogy lehet, hogy ez így alakul? Mi végre van mindez? Bevezetőül annyit szeretnék megfogalmazni, hogy ezt a kérdést két megközelítésben lehet föltenni, hogy az Isten miért engedi meg, vagy hogy ha van Isten, akkor miért történnek mindezek. Az egyik megközelítés az az, hogy az ember ezekkel a kérdésfeltevésekkel egészen egyszerűen szeretné röviden lezárni az Isten keresés kérdését az életében. Hiszen ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Olyan világosnak, olyan logikusnak tetszik, hogy annyira nyilvánvaló ez a kérdés felvetés, hát ha az Isten jó, ha az Isten mindenható, akkor ez nem lehetne. Nem lehet jó az Isten, és nem lehet mindenható az Isten, sőt nem létezhet az Isten, hogyha ez, ami van a világunkban, ez valóság. Ez az egyik kérdés megközelítés, az ember ezzel az Isten kérdést próbálja megkerülni, rövidre zárni ezt a kérdést az életében. Meg lehet magyarázni ezzel azt, hogy miért nem foglalkozom az Isten keresésével komolyabban az életemben. Mert hiába való ezzel foglalkozni, úgyse tudnám elfogadni, hiszen felháborító és feldolgozhatatlan mindaz, ami történik. Ugyanakkor viszont nagyon fontosnak tartom azt is megfogalmazni, hogy a miért kérdése nem csak ebből a megközelítésből fakadhat az ember életében. Nem csak azért tehetjük fel ezeket a miérteket, mert mi nem szeretnénk az Istennel foglalkozni, hanem szükségünk van, hogy feltehessük ezeket a miérteket, ezeket a kérdéseket, mert hogyan is tudnánk igazán bízni az Istenben, hogyan is tudnánk róla belső felkavarodás nélkül bizalommal gondolkozni, hogyha ezeket a kérdéseket nem tehetnénk fel. Hogyha ezek a kérdések eleve feltehetetlen kérdések lennének. Szeretnék egy kis bibliai részletet felidézni, hogy magukat a prófétákat is megérintették az események, és nem egyszerűen csak képviselték az Isten üzenetét, hanem ők maguk is küzdködtek bizonyos miértekkel, bizonyos kérdésekkel. Jeremiás prófétától veszem ezt a részletet, az ő könyve 12. fejezetében olvashatjuk ezt a két verset, amely így hangzik: igaz vagy, Uram, hogyha perlek is veled. Éppen ezért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről. Miért szerencsés az istentelenek útja? Miért vannak békességben minnyájan a hűtlenkedők? Beplántálod őket, meg is gyökereznek, felnövekednek, gyümölcsöt is teremnek. Közel vagy te az ő szájukhoz, de távol vagy az ő szívüktől. Ugye ez most nem konkrétan a mai miért kérdésünkhöz kapcsolódik, a szenvedés kérdéséhez és a betegség kérdéséhez, hanem talán inkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy miért van az, hogy a helytelen úton járó embereknek sokszor nagyobb a szerencséjük és ügyesebbek, és jobban boldogulnak az életben, mint azok, akik megpróbálnak becsületesen és következetesen élni. De az eleje az ugyanez a fajta miért felvetés, amit mi is megfogalmaztunk itt ebben a sorozatban, de láthatjuk, hogy egy egészen más megközelítéssel él ez a próféta. Mielőtt föltenni a miértet, kifejezi a bizalmát az Isten iránt: igaz vagy, Uram, hogyha perlek is veled. elismeri azt, hogy nem tudja ezt a kérdést feldolgozni, ez őt felháborítja, ez perlekedésnek hat az Istennel, de közben elismeri az Istent. Közben azt mondja, hogy igaz vagy, Uram, még akkor is, hogyha ezeket a kérdéseket felteszem, hogyha ezek a kérdések engem felháborítanak, felbolygatnak, és fontos, hogy feltegyem. Tehát azt mondhatjuk bevezetésként, hogy ezt a kérdést kétféle módon tehetjük fel. Feltehetjük azért, hogy ezzel le is zárjuk a továbbiakat, de valószínűleg nem ezért jöttünk el ide. Akik ezt így közelítik, meg lehet, hogy nincsenek itt. Meg feltehetjük úgy, hogy az embernek szüksége van arra, hogy elsírja, elpanaszolja, megfogalmazza ezeket a kérdéseit, kételjeit, küzdelmeit. Szüksége van ahhoz, hogy épésszel kibírja azt, ami a Földön zajlik, és szüksége van ahhoz, hogy bízni tudjon az Istenben. Mert ellentmondást látunk, és ezt az ellentmondást mi nem tudjuk magunktól feldolgozni. És akkor most szeretném, hogyha ennek a konkrét kérdésre rátérnénk, hogy miért engedi meg Isten a betegséget, a szenvedést. Mi az oka, van-e értelme, van-e célja, és ki szenved a legtöbbet? Én talán azzal a kérdéssel hadd kezdjem, hogy honnan is származik az Isten beszéde szerint, a kinyilatkoztatás szerint a szenvedés. Ugye szükségszerű, hogy az ember a Bibliához forduljon és föltegye a kérdést, hogy az Isten beszéde mit mond erről a kérdésről, mert hogyha mi magunktól próbálunk meg választ adni erre a kérdésre, akkor viszonylag hamar eljuthatunk oda, hogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a kérdéssel, hogy honnan is származik, hogy miért is van. Nem tudjuk megválaszolni, hogy ez most a teremtett világhoz hozzátartozik, hiszen annyira része az életnek. A csecsemő, amikor megszületik, felsír. És aggódnak, ha nem sír fel. Így kezdődik az életünk, sírással. És nagyon sok ember keservesen fejezi be, iszonyú fájdalmak között búcsúzik el az élettől, és teszi le az életet. Az egész életünket átíthatja a szenvedés, a betegség, a fájdalom. Hozzá tartozik az élethez? Természetes velejárója? Vegyük tudomásul, hogy ez az életrendje? Vagy próbáljunk meg egy ideológiát gyártani hozzá, és azt mondjuk, hogy feltéve, hogy egészségesek vagyunk, hogy persze én jól éltem, rendes vagyok, nem tettem rossz dolgokat, kimagasló rossz dolgokat, kirívó rossz dolgokat az életben. Hát nekem jár, hogy egészséges legyek, nekem jár, hogy jól érezzem magam, nekem jár, hogy elkerüljem a szenvedést. Tehát, hogy mint egy jutalom az, hogyha valaki nem szenved, és mint egy büntetés akkor, hogyha valaki szenved. És valóban el tudjuk mondani, és be tudjuk látni, hogy bizonyos dolgok között ok-okozati összefüggés van az életünkben, a vetés és aratás törvénye működik az életünkben, vannak dolgok, amikről igen ki tudjuk mondani, hogy ez azért van az én életemben, mert ezt és ezt tettem. És ezt be tudom látni, el tudom ismerni. De mi van akkor, amikor gyerekek szenvednek? Mi van akkor, amikor valaki úgy érzi, hogy nem érdemelte meg, hogy ezt a büntetést, ezt nem érdemelte meg. Nagyon sok társadalomban a betegséget Isten ítéletének tekintették emberek élete fölött. És nem egy embernek kellett úgy élnie, hogy nem elég, hogy szenved, nem elég, hogy beteg, még hordoznia kellett a számkivetettségnek, a megbélyegzettségnek a terhét is, mert biztos valami súlyos dolgot tett. Vagy ő, vagy a szülei, vagy valaki a felmenői közül, vagy valami átok van rajta, és az Isten keze sújtja őt. És ezt hiszem, hogy mindezért fontos kérdés ezt feltenni, mert valahol érezhetjük azt, hogy lehetnek ezekben igazság, lehet ebben igazság, de azért azt hiszem, hogyha minket érint, hogyha a saját rokonságunkban történik, vagy saját életünkben történik, akkor azért vágynánk rá, hogy ne így intézzenek el, hogy megérdemelted. Csak azt kapod, amit megérdemeltél. A Biblia azzal kezdődik, hogy leírja az emberi életnek a kezdetét, a teremtésnek a kezdetét, és ott egy nagyon egyszerű kifejezést olvasunk Mózes első könyve első fejezetének a végén. Amikor Isten befejezte a teremtést, akkor azt mondta, hogy íme minden igen jó. Minden egyes nap így ér véget, hogy látta az Isten, hogy jó, amit aznap teremtett. És így fejeződik be, hogy imé minden igen jó. Ebbe az igen jóba én úgy gondolom, hogy nem fér bele számunkra a fájdalom és a szenvedés. És hogy mennyire jól érezzük ezt, azt alátámasztja az is, hogy a Biblia azzal fejeződik be, hogy az Isten elhoz egy olyan világot, Jézus Krisztus második eljövetelével egy újjáteremtett földet ígér, amelyről ezt mondja, hogy íme mindent újjáteszek, és ezt mondja, hogy az Isten az emberekkel van, maga az Isten lesz ő velük, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Tehát, ha a Bibliát ebből a két végéről nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Biblia nagyon határozottan azt mondja ki, hogy nem tartozik hozzá az élethez a szenvedés és a fájdalom, nem tartozik hozzá a teremtéshez. Az élethez hozzá tartozik most. De a teremtéshez, ahhoz nem tartozik hozzá, és nem az Isten akarata, hogy ezen a földön szenvedés és fájdalom van. Nem így teremtett, és nem erre teremtett bennünket. És amikor ez ellen lázad a mi lelkünk, akkor, hogy így mondjam, természetes érzések ébrednek bennünk, mert nem ez az Isten terve, és nem ez az Isten akarata az ember életében. Nagyon határozottan megfogalmazza a Biblia azt, hogy miért van szenvedés, és miért van betegség a földön, és tulajdonképpen minden egyes előadásnál valamilyen módon, valamilyen formában vissza fogunk térni erre a gondolatra, erre az alap kiinduló pontra, hogy a szenvedés, a fájdalom, a szegénység, a betegség, a pusztulás, az mind egy dologhoz köthető, mégpedig ahhoz, hogy mi letértünk az élet rendjéről, letértünk az Istennek való engedelmesség útjáról, és az első emberpárnak a lázadásától kezdve, ettől kezdve minden ember letér erről az útról, letér az Istennek való engedelmesség útjáról, és ennek a következménye, mindaz a fájdalom, mindaz a betegség, mindaz a szenvedés, ami jelen van a Földünkön. Tehát azt mondhatjuk, hogyha nagyon röviden szeretnénk megfogalmazni, hogy minden egyes betegségnek és minden egyes fájdalomnak a gyökerénél, a végső gyökerénél felfedezzük az Istentől való eltérést, mint végső okot, az Istennek való engedelmesség hiányát, vagy röviden megfogalmazva a bűnt, mint amelyből fakad ez az emberiség életében. És itt rögtön szeretnék kihangsúlyozni egy gondolatot, mégpedig azt, hogy a Biblia egyrészt beszél a személyes felelősség kérdéséről, és beszél arról, hogy igen, mindegyikünk életében vannak ok-okozati összefüggések, amelyeknél nem mutogathatunk másra, és nem mondhatjuk azt, hogy nem érdemeltem meg, hanem az ember előbb vagy utóbb eljut oda, hogy el kell, hogy ismerje a maga életével kapcsolatban azt, hogy ez az én tetteimnek a következménye. Ezt vetettem, és most aratom megsokszorozva azt, amit vetettem. Azonban azt is ki kell mondani, hogy vannak olyan szenvedések és vannak olyan betegségek, amelyek mögött nem egy konkrét személyes bűn, valami személyes helytelen viselkedés vagy döntés áll, hanem amire azt kell mondanunk, hogy egy pusztuló világban élünk, attól kezdve, hogy az emberiség letért az Istennek való engedelmesség útjáról, és egészen addig egy pusztuló világban fogunk élni, és ezt nem tudjuk kitörölni, és nem tudjuk, nem tudjuk elfelejteni, amíg az Isten végső megoldást nem hoz erre a helyzetre. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert míg a saját életünkben jól tesszük, hogyha gondolkozunk, és keressük a konkrét gyökereket, addig mások életében úgy gondolom, hogy nagyon komoly veszély az, amit megtettek például a Jézus korabeli zsidók körében gyakorlat volt, hogy bizonyos betegségekhez bizonyos erkölcsi bűnöket kötöttek. Tehát meg volt ez így rendszerezve, hogy így mondjam, katalógusba gyűjtve, hogyha valaki megvakult, akkor az, vagy a felmenői milyen bűnt követtek el, vagy ha valakinek fájt a dereka, akkor az milyen bűnt követett el, és így tovább. És ott volt az a gondolat is, hogy csak a megérdemelt büntetést szenvedi el, ezért nem jár neki együttérzés, nem jár neki segítség, mert megérdemli. Ugye nem csak a zsidó társadalomban alakult ez ki, de hogy így mondjam, van más társadalom is, például a kasztrendszernek a kialakulása Indiában az is köthető valami módon ezekhez a gondolatokhoz. Hogy megérdemlik, mert biztos valamit vétkeztek, és a karmájukat viszik, a sorsuk ítéletét viszik tovább, és nem kell együttérzéssel lenni irántuk. A Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy az Isten együttérzését váltja ki, akár személyes konkrét vétek következménye egy bűn, egy betegség, akár pedig az egyetemes bűnnek a következménye, a romlás bejövetelének a következménye a betegség egy ember életében. Az Isten ebből a szempontból nem tesz különbséget, hanem együttérez és szeretne segíteni az embernek, és az együttérzésében szeretné vigasztalni is az embert. Itt megint szeretnék egy Biblia verset felidézni ennek a gondolatnak a lezárásaként, hogy tehát, hogy honnan származik, és miért van, mi az oka annak, hogy van szenvedés, és van fájdalom, és van betegség. A római levél Pál apostol római gyülekezetnek írt leveléből szeretném ezt a részletet idézni. Azt mondja Pál apostol itt a 8. fejezet 19. versétől, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Vagyis az apostol azt mondja, hogy az egész teremtett világ nyög és sóhajtozik, beleértve az embert is, de nem csak az embert, hanem az állatvilágot és a növényvilágot. Nyög és sóhajtozik amiatt, ami a Földön van, a rothadandóság rabsága miatt, de ezt az Isten tette meg, az Isten vetette alá a rothadandóságnak, méghozzá azért, hogy az ember a bűn világában, az Isten elleni lázadás világában ne érezze otthon magát. Erre azért van szükség, mert az ember akkor érzi boldognak magát, ha minden kívánsága teljesül. Csak hogy az a probléma, hogy az embernek nem minden kívánsága tesz jót. Vannak kívánságai, amikkel árt a szomszédainak, vagy ártana a szomszédainak, ha tehetné. Vannak kívánságai, amelyek ugyan gyönyört okoznak ideig, óráig az embernek, de amelyet, hogyha kielégít, akkor végül teljesen eltorzul és tönkre megy, és kiég az ember. És az Isten tudja és látja ezt, hogy a bűnnek következménye van. Az élet törvényét, ha az ember áthágja, akkor nem élhet tovább. Mivel az embernek viszont szeretne lehetőséget adni arra, hogy felülvizsgálja maga a helyzetét, álláspontját, és bibliai fogalommal élve megtérjen. Szeretne lehetőséget adni arra, hogy idejében átgondolja, hogy milyen irányba halad az élete. Ezért az Isten felfüggesztette az azonnali ítéletet. Nem hajtotta végre, nem engedte meg, hogy az ember a legelső bűn elkövetésekor meghaljon. Egyikünk sem halt bele, amikor először volt önző és bántotta meg a másikat. Már rég nem lennénk itt egyikünk sem. Viszont hogyha a bűn következmény nélkül maradna, akkor az ember úgy gondolná, hogy az jó. És úgy gondolná, hogy ezt lehet tenni. És következmények nélkül nem fordulna szembe vele, és nem változna meg. Annak, hogy az ember fellázadt, az egyik legsúlyosabb következménye, hogy nem tudja értékelni a jót többé. Csak akkor, amikor tapasztalja a rosszat. Míg önmagában nem igaz az, hogy ahhoz, hogy a jót értékeljük, ahhoz a rosszon keresztül kell menni, azt el kell ismerni, hogy a bűn által megromlott ember már csak így tud értékelni jót. Tehát nem lett volna szükségszerű. Egy szemléletes képpel élve, árnyék attól van, hogy a fénnyel szembe helyezkedik valaki. Ha nem helyezkedik szembe, akkor nincs árnyék. Viszont az történt, hogy az ember miután beengedte az életébe az engedetlenséget, miután vette magának a bátorságot, hogy majd ő eldönti, hogy mi a jó neki, és nem hallgat az Istenre, hogy mi a jó neki, ezután az ember képtelen a jót helyesen látni és értékelni. Csak akkor tudja ismét helyesen látni és értékelni, hogyha a saját rossz döntéseinek a következményét korlátozott mértékben tapasztalja. Ezért az Isten nem rögtön halállal jön, nem rögtön visszaveszi az élet a létezés jogát az embertől, hanem megengedi, hogy bizonyos keretek között az ember tapasztalatot szerezzen arról, hogy mi a következménye a rossz választásának. És ezzel szeretné ébresztgetni, elgondolkoztatni az embert, hogy változzon. Ennél a gondolatnál majd még, hogy mire jó a betegség és a szenvedés, vissza fogok térni erre a gondolatra. Most tehát annyit szerettem volna az első gondolatként megfogalmazni, hogy az Isten azért engedi meg a betegséget és a szenvedést, mert az ember úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik neki, az emberiség úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik neki, és ezért az Isten megengedi, hogy az ember a saját választásából okuljon, hogy a saját választásának a következményeit tapasztalja. Hogy a gyereknevelésben sem lenne helyes az, hogyha a gyereknek nem engednénk meg, hogy válasszon, de nem lenne az sem helyes, hogyha megengedjük ugyan, hogy válasszon, de minden negatív következményt, a választásának minden negatív következményét eltávolítjuk. Hogyha állandóan oda tesszük a kispárnát vagy a nagypárnát a gyerek alá, hogy meg ne üsse magát, még véletlenül sem, akkor mi lesz a következménye? Hogyha utána hordjuk az óvodába, vagy az iskolába a leckefüzetét, utána hordjuk az iskolába az otthon felejtett tankönyveket, megírjuk helyette a leckét, hogyha kijárjuk, hogy ne kapjon intőt, ha kijárjuk, hogy ne csapják el az iskolából, akkor vajon, amikor majd munkahelyre kell menni, és elkésik, akkor is utána fogunk menni, és jót tettünk vele. Ahogyan egy bölcs szülő megengedi, hogy a gyermek negatív következményeket tapasztaljon, hogyha rosszat választott, természetesen előtte elmondja neki, figyelmezteti. De hogyha a gyerek mégis a rosszat választja, akkor a bölcs szülő nem oda teszi a nagypárnát, hogy jaj, meg ne üsd magad, kisfiam. Hanem megengedi, hogy okuljon, miközben vigyázz, hogy bele ne keseredjen úgy, hogy az életét eldobja. Az Isten is ezt teszi az emberrel, nem elvtelen, hanem megengedi, hogy a választás következményét tapasztalja az ember, és ezt a következményt fel akarja használni az ember javára, hogy az ember okuljon. De hadd álljak meg még egy kicsit ennél a pontnál, hogy a betegségnek, a szenvedésnek a gyökerénél ott találjuk a bűnt. Két részletet hadd idézzek fel a Bibliából erre nézve. Az egyik Mózes második könyvében található, amikor Isten a rabszolga népet, az egyiptomi rabszolgasságban sínylődő népet kihozta Egyiptomból, és kivitte csodálatos, hatalmas tapasztalaton keresztül, akkor a zsidó népnek ezt mondta Mózesen keresztül Isten. Mózes második könyve 15. fejezetében a 26. vers. Ha te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Azt mondja tehát, hogy ha az ember hallgat az Isten beszédére, ha engedelmeskedik neki, akkor az Egyiptomban előforduló betegségek, azok nem fogják őt gyötörni. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy milyen betegségek fordultak elő Egyiptomban. Ma úgy fogalmazzuk meg ezeket a betegségeket, úgy foglaljuk össze, hogy ezek a civilizációs betegségek. A kényelemből, a kényelmes életmódból, a jólétből és a fogyasztásból származó betegségek. A mai világunkban a betegségeknek nagyon nagy része a nyugat-európai vagy úgynevezett civilizált vagy fejlett világban, a betegségeknek nagyon komoly része egészen egyszerűen civilizációs betegség. Annak a következménye, hogy nem mozgunk eleget. Ez az egyik dolog. Az emberi életmódban az egészség szempontjából az egyik legfontosabb tényező az a mozgás. Fontosabb tényező, mint az étkezés. Erre nézve végeztek kutatásokat, voltam egyszer szanatóriumban is, ott mutatták be ezeket az eredményeket, csináltak két csoportot, az egyik csoportot a lehető legegészségesebb élelmiszerekkel táplálták, de keveset mozogtak. A másik csoportot kevésbé egészséges élelmiszerekkel tápláltak, de rendszeresen mozgásra fogták őket, rendszeresen mozogtak. Az eredmény az lett, hogy azok, akik rendszeresen mozogtak, azoknak a vérképük, például a vérzsír szempontjából jobb eredményeket mutatott, vagy a magas vérnyomás szempontjából jobb eredményeket mutatott, mint akik nem mozogtak, csak egészségesen étkeztek. Persze hozzátehetnénk, hogy mi lenne akkor, hogyha mozognánk és egészségesen étkeznénk. Ugye ez a legjobb megoldás ebből a szempontból. Tehát azt mondhatjuk, hogy a betegségeknek egy nagyon nagy része életmód betegség, ami abból következik, hogy az ember figyelmen kívül hagyja az életnek a törvényeit, figyelmen kívül hagyja Mózes könyvében adott törvényeket, egészségügyi életmódra vonatkozó törvényeket, és ennek következtében szenved. Ilyen, hogy fogszuvasodás ismeretlen például, vagy ismeretlen volt Afrikában. Miért? Mert használták a fogaikat. Nem egyszerűen azért, mert jobb a genetikájuk, hanem azért, mert rágtak, arra használták a fogakat, amire való. És amikor eljönnek afrikai diákok Európába, és elkezdenek cukrot enni, elkezdenek fehér kenyeret fogyasztani, akkor mi történik? Néhány éven belül elromlik a foguk, és kénytelenek fogorvoshoz menni. És lehetne tovább szedegetni a civilizációs betegségeket, hogy hány ember túlsúlyos, és közben szenved a vitamin hiánytól, azért, mert nem adja meg a szervezetének azt, amire szüksége van. Ezek is civilizációs betegségek. Ezért érrendszeri betegség lép fel, vérnyomás probléma lép fel, mozgásszervi megbetegedések lépnek fel. Ezeknek a betegségeknek a nagy része kiküszöbölhető lenne, ha az ember engedelmeskedne. Mindenkinek javaslom ezért foglalkozni ezzel a témával. Itt a könyvespultnál találhatunk egy néhány könyvet az egészséges életmód kérdésében. Ott van például az Új Életforma című könyv. Aztán kapható egy ilyen, Laci felmutatja. Kapható egy ilyen könyv, hogy életmód változtatás hétről hétre. Mert ugye ez is egy nagyon fontos szempont, hogy az ember az életmódját azt ne hirtelen meggondolás nélkül változtassa meg, mert akkor negatív következményekkel kell szembenéznie. Ugye a szervezet az nem egy élettelen gép, amelyet lehet ütni, vágni, hirtelen változtatásokat véghez vinni rajta, hanem ott folyamatokban kell célt kitűzni és változtatni. Vagy kapható például a kivezető út a depresszióból, iszonyú nagy probléma a mi társadalmunkban, ez is életmóddal nagy mértékben befolyásolható. Ez tehát a betegségeknek az egyik területe. Itt is egy-két érdekes dolgot hadd mondjak a Bibliából. Például a Biblia nagyon határozott, konkrét útmutatást adott Isten a Mózesen keresztül a zsidó népnek, hogy mit tegyenek akkor, amikor egy ember megbetegszik. Az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy különüljön el. Különítsék el a többiektől, hogy ezzel a fertőzés továbbadását kiküszöböljék. Tartsanak tisztaságot. Tisztítsák meg a ruhákat, mossák ki a ruhákat, mosakodjanak meg. Ugye egyszerű, alapvető higiéniai törvények. Volt egy ilyen rendelkezés, és ez egy kicsit profán, de benne van a Bibliában. Azt mondja, hogy legyen egy ásócskád, És amikor szükséged támad, amit el kell végezned, akkor menj ki a táboron kívül, ássál gödröt, és temesd be, ami tőled elmegy, mert az Isten szent és te közötted jár, és nem akar semmi rútságot látni a táborodban. Egyszerű egészségügyi törvények, amelyeket a középkorban figyelmen kívül hagytak, meg is volt a következménye. Rengeteg járvány, rengeteg betegség végigvonult Európán azért, mert azokat a legelemibb egészségügyi törvényeket, amelyeket Isten már a zsidó népnek megfogalmazott, írásba foglalt, figyelmen kívül hagyták. Mocsokban és szennyben éltek a városokban. Levegőtlen, penészedő lakásokban laktak. És ezeknek következménye van. Mind a mai napig következménye van, hogyha az ember ezt figyelmen kívül hagyja. És a betegségeknek egy másik területéről is hadd beszéljek, a szenvedésről és betegségnek egy másik területéről, amelyre nézve megint csak azt mondják, hogy a betegségeknek igen magas százalékát lelki okokra kell visszavezetni. Ezek a bizonyos pszichoszomatikus betegségek. Ennek is megvan a bibliai alapja, amit ma már az orvostudomány kezd felfejteni, felkutatni. A Biblia azt mondja, hogy az ember nem egyszerűen test, szellem és lélek, hanem a Biblia azt mondja, hogy az embert az Isten alkotta a föld porából, beleadta az élet leheletét, és így az ember maga élő lélek. Egy nagyon fontos különbség az emberi elgondolás, tapasztalat, mondhatnám így, hogy a teljesen emberileg nézve teljesen logikus görög emberfelépítés, életszemlélet, ami az európai gondolkodást meghatározza, nagy különbség van e között, a görög szemlélet között és a bibliai emberszemlélet között. Mindegyikünk tapasztalja azt, hogy vagyunk, és mindegyikünk megfogalmazza azt, hogy azért az életünk több, mint az evés és az ivás, az életünk több, mint a test táplálása, óvása, gondozása. Kell, hogy legyen valami több. Meg tudom fogni a testemet, de tudok elkülönülten gondolkozni. Tudok olyan képzetekről gondolkozni, olyan fogalmakról gondolkozni, amelyek nem köthetők össze az én leghétköznapi szükségleteimmel, az evéssel és az ivással, és ezért vagyok ember, és ezért vagyok több, mint más, mondjuk egy állat, mert képes vagyok örömömet lelni a művészetben, képes vagyok örömömet lelni a barátságban, a beszélgetésekben, szellemi igényem van erre, és nem csak arra van igényem jó esetben, hogy mit tegyek és mit igyak. És az ember ezt tapasztalva, meg hát más problémákkal is, amikről majd külön téma lesz a halál kérdésével szembesülve, azt mondja, hogy kell, hogy legyen valami több. Igen, a Biblia is azt mondja, hogy van több. Az ember, az emberi személyiség az egy hihetetlen nagy érték, és több, az élet több, hogy nem az eledel. Csak hogy azt mondja, hogy ez az emberi személyiség, akik mi vagyunk, az nem választható külön a testtől. Nem úgy van, hogy van a testünk, amely a lélek börtöne, és amelyből jobb lenne minél hamarabb megszabadulni, hogy szabadon szárnyalhassunk és szabadon élhessünk, hanem azt mondja egyenesen, hogy a testünktől függetlenül nem tudunk létezni, mert az Isten úgy alkotott meg minket, és ezt egyébként kinyilatkoztatás nélkül mi nem tudnánk, hogy van a test, és a test, amikor áthatja az élet lehelete, az életerő, akkor mi magunk vagyunk. Egy nagyon egyszerű hasonlattal élve, nagyon profán lesz ez a hasonlat, a lámpát lehetjük hasonlatként, hogy a test az az égő. Hogyha az égő jó, funkcióra alkalmas, működőképes, az egy nagyon jó dolog, de ettől még nincsen világosság. Ahhoz, hogy legyen világosság, ahhoz szükség van áramra. Ez mondjuk az élet lehelete, amit adott az Isten az emberbe. És amikor ott van az egészséges búra, lámpa, és átmegy rajta az áram, akkor van világosság. És ez a világosság maga az ember. Az embernek nem a lényege az áram, és nem a lényege az izzószál, hanem az embernek a lényege az a fény. amely ennek a kettőnek az együtt hatásából megszületik. Ez az ember. De mindaz, ami történik a testben, az az embert magát érinti. Ha megsérül, ha tönkre megy, az kihatással van. Mert így alkotott meg minket az Isten. És ezért vannak pszichoszomatikus betegségek, mert amikor az ember lelki lénye, lelki lényege nem működik, amikor az ember nincs a helyén, nincsen elrejtettségben, nincsen biztonságban, amikor az ember nem találja a boldogságot, amit keres minden ember ezen a földön. Így fogalmazza meg a Biblia ezt, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Átvitt értelemben is, meg szó szerint. Az emberi személyiség is megbojdul, hogy így mondjam, megbolondul, belebetegszik, és a test is belebetegszik. Szívbetegség, gyomorfekély, mozgásszervi betegségek, rák, mindezek mögött valahol, valamilyen szinten ott lehet találni az ember pszichéjének, az ember lényének a betegségét, megbetegedését. Nem találta meg a boldogságot, állandó stresszben van, állandó konfliktusban van, valami veszteség érte, valami nagy csalódás érte, és ez kihat az ember testére. Szeretnék felolvasni egy kis részletet a Bibliából, hogy hogyan hat vissza az emberre, hogyan jelentkezik ez az ember életében. Ez a kis részlet egy olyan Zsoltárhoz köthető, amely Zsoltárt az az ember írta, aki vétkezett, és ezzel a vétekkel egy ideig nem akart szembenézni, egy ideig menekült az elől, hogy szembenézzen vele, és aztán leírja, hogy mit tapasztalt akkor, amikor menekült, és leírja, hogy mit tapasztalt akkor, amikor szembenézett az ő bűnével, elismerte, és bocsánatot kért. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Amíg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szó szerint érzékelte, hogy az életerő elapad, az életerő elfogy, mert nem engedelmeskedett az Istennek. És ez megint csak az Isten áldása az emberen, arra nézve áldás, hogy az ember nem menetel megállíthatatlanul a végső összeomlás felé, mert hogy a bűnnek következménye, a bűnnek csoldja a halál, hanem mielőtt ez bekövetkeznék, azelőtt akadályokba ütközik, azelőtt falakba ütközik, és újra az Isten szeretné elgondolkoztatni az embert. Ember, állj meg és gondolkozz el, hogy miért. Hova vezet az, amit teszel? Miért ezen az úton jársz? És azt tapasztalta, hogy amíg elhallgatta, amíg menekült, amíg mentegetőzött, amíg lázadt, addig ellankadt az életereje, mint amikor a nyári nap tűz, és mint amikor a hőségben kifáradunk és eltikkadunk. Azonban amikor elismerte, amikor bevallotta, akkor felszabadító érzése volt. Borzasztó kínos dolog, borzasztó nehéz dolog elismernünk egymás előtt. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Hibáztam. Én vagyok az az ember. Én mégis azt tudom mondani, hogy megéri ezt a szenvedést vállalni, mert akkor, amikor az ember ki tudja mondani ezt a néhány egyszerű szót, akkor egyszer csak lehull a teher, és elkezd gyógyulni. Elkezd megerősödni. Sőt, a Biblia szerint létezik az a csoda, hogy noha a külső megromol, a belső mégis napról napra újulhat. Létezik olyan csoda, amikor az emberi teste továbbra is beteg, és a betegség hatalmasodik, és egyre inkább átjárja a szervezetét, és mégis az ember nem megy tönkre benne, hanem megújul és megerősödik a lelkében. De ezt csak az az ember tudja átélni, aki kész az Istenhez fordulni, aki kész nem harcolni a sorsa ellen, hanem meggondolni, hogy mire jó mindez a betegség, ami az életében van, és elfogadni, és változtatni, amire rádöbben, hogy változtatnia kell. Tehát ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjen az ember életében, hogy ellentétben a természetes folyamattal, hogy a testromlásával együtt az emberi személyiség is tönkre megy, ehhez arra van szükség, hogy az ember feldolgozza valahogy, és felhasználja valahogy a szenvedést és a betegséget. Jóra forduljon az életében a szenvedés és a betegség. És itt szeretnék rátérni a következő gondolatunkra, hogy a Biblia szerint mire jó a betegség és mire jó a szenvedés. Hogyha egyszer hozzátartozik az életünkhöz, nem kikerülhető az életben, akkor vajon fordíthatjuk-e a javunkra, használhatjuk-e a javunkra, ha már egyszer meg kell barátkoznunk vele, hogy hiába lázadunk ellene, eljönnek a nem szeretem napok, eljön az az időszak, amikor a felhők újra és újra visszatérnek az eső után, és amikor az ember már kevesebb erőt érez magában. Mire lehet mindezt felhasználni? Nagyon határozottan fogalmazza meg a Biblia ezt a célt. Arra, hogy az ember megalázza magát, és nem esedjen. Ha röviden szeretném megfogalmazni, így lehet összegezni. A betegségnek, minden egyes betegségnek, minden egyes szenvedésnek van értelme. Lehet, hogy az okát nem mindig tudjuk megmondani. Lehet, hogy megtudjuk, lehet, hogy nem tudjuk. Lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy az egyetemes emberiség állapotából fakad. Nem tehetünk róla, hogy egy szennyezett levegőjű városban élünk. Nem tehetünk róla, hogy ennek következtében mondjuk tüdőrák alakul ki az életünkben. Megtehetünk mi mindent, vannak olyan ismerőseim, vagy most már csak múlt időben beszélhetek róluk. Van olyan ismerősöm, aki soha életében nem fogyasztott alkoholt, és elvitte a májrák. Aki soha nem dohányzott, megtett mindent az egészségért, és elvitte a tüdőrák. Vannak ilyen helyzetek. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy miért, lehet, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy itt és itt követett el hibát. Mégis kimondhatjuk a Biblia alapján, hogy minden egyes szenvedés és minden egyes fájdalom jó valamire. Mégpedig arra jó, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy van egy jobb világ, ahova az Isten őt hívja. Jó arra, hogy az ember ne itt rendezkedjen be, és ne itt akarja a nagybetűs életet leélni, és biztosítani maga számára, hanem keresse azt, hogy az Isten milyen világot készít. Nagyon sok az esetben az Isten nem tudja másként az embert megszólítani, mint úgy, hogy megenged az életében szenvedést és nyomort, és akkor megszólíthatóvá válik. Mert gazdagokat küld el üresen. Akinek nincs szüksége az Istenre, annak az Isten nem tud mit adni. Amikor viszont egy ember eljut oda, hogy belátja a gyengességét, a rászorultságát, akkor eljött az ideje annak, hogy az Isten bemutatkozzon neki. Eljött az ideje annak, hogy az Isten feltárja magát előtte. Így mondja ezt Hósás próféta könyve, kiviszem a pusztára, és a szívére beszélek néki. Elviszem őt a pusztába, a kietlen helyre, és ott beszélek a szívére, és onnan adom meg neki a reménységet és az örökséget. Jó a fájdalom és jó a szenvedés arra, hogy az ember a tehetetlenségével, a gyengességével, a kiszolgáltatottságával szembesüljön. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy reggel fölkelünk, kinyitjuk a szemünket. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy gondolunk valamit, és kinyújtjuk a kezünket, és megfogjuk. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy szeretnénk meglátogatni egy barátunkat, és elmegyünk hozzá a saját lábunkon, és tudunk vele beszélgetni, és meg tudjuk hallani, amit mond. És mindezek tetejében még meg is tudjuk érteni. És amikor az ember beteg lesz, és csak eltörik a lába, és nem oda megy, ahova akar, hanem oda megy, ahova viszik, amikor az ember rászorul másnak a segítségére, akkor az ember elkezd azon gondolkozni, hogy lehet, hogy nem is olyan természetes mindez, amit magától értetődőnek vettem. És ekkor jön el az az idő, amikor az ember oda tud fordulni az Istenhez, és hálát tud adni neki, és hálát tud adni neki az életért, azért, hogy tud gondolkozni, tud mozogni, hogy meg tud tenni dolgokat. Így mondja a Prédikátor könyve Salamon, aki átment az életében azon a keserű tapasztalaton, hogy mi következik egy ember életében akkor, amikor maga dönti el, hogy mi a jó, és amikor egy ember ezt ki is próbálhatja, megteheti, mert kellő hatalommal rendelkezik hozzá, és kellő anyagi javai vannak hozzá. Azt mondja Salamon, mikor mindezen keresztül ment és összegzi a maga életét, akkor jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Máshol így fogalmazza meg szintén ő, hogy a kékek és sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Amikor az ember szembesül a bűn következményével, akkor jut el oda, hogy lehet, hogy ez mégsem olyan jó számomra. A bűnnek volt ideig, óráig gyönyörűsége, de hosszantartó a következménye. És igen, az Isten ezt tudja elvégezni. Azt tudja elvégezni, hogy az ember megalázza magát, elfogadjon segítséget. Éppen ma délután beszélgettem valakivel, és mondta el, hogy a férjének az édesapja hogyan került hozzájuk gondozásra. Egy hét alatt került olyan helyzetbe, előtte azt nem fogadta el, hogy egy zsebkendőt kimossanak, és egy hét alatt eljutott oda, hogy teljes és tökéletes ápolásra volt szüksége. És amit az ember addig nem fogadott el, most meg kellett nyílni rá. Valahogy föl kellett dolgozni, valahogy el kellett fogadni. Ugyanezen a beszélgetésen más valaki azt mondta el, hogy egyik munkatársa hívta fel, hogy az édesapja cukorbeteg lett, elvesztette a látását, tolószékbe kényszerült, és az édesapja azt mondta neki, hogy az Isten kezéből elfogadom. És megbékélt, és nem lázadt, és nem nehezítette a sorsát a lázadással tovább, hanem meghajtotta magát, és elfogadta. Ha az ember nem megy végig ezeken a tapasztalatokon, akkor sajnos nagyon kis esélye van arra, hogy eljut oda, hogy a másikat észreveszi, hogy eljut oda, hogy együtt tud érezni a másikkal. Mert úgy van, hogy ugyan már mit panaszkodik ez állandóan? Állandóan csak baja van. Hát miért nem szedi össze magát? Akkor eljut oda, hogy én sem tudom összeszedni magamat, akkor lehet, hogy már együtt tud érezni a másikkal. És vissza tud emlékezni, hogy hogyan viszonyult. Alázat, Istenhez fordulás, Istenre hagyatkozás, leginkább ekkor tud csak megszületni az ember életében. Hogy az ember meggyűlölje a rosszat, és szembeforduljon vele, ahhoz szüksége van, hogy tapasztalja a következményét. Ez mind a bűn rombolása, ez mind a bűn következménye az életünkben. De azt mondhatjuk, hogy az Isten felhasználja a következményt a mi javunkra. Akkor, hogyha mi el tudjuk ezt fogadni. Akkor, hogyha nem keserűséget ápolva magunkban kitörünk, hogy még azt is, miért, de miért? Hanem ha van erőnk azt mondani, ha van bizalmunk azt mondani, hogy miért, azt nem tudom, de hogy mire jó, azt tudom. Nem tudom, hogy miért esett velem, vagy ha tudom, akkor tudok változtatni is rajta, de tudom, hogy arra jó, hogy az Istenhez forduljak, és segítségül hívjam őt úgy, ahogy egyébként soha nem tettem volna az életemben. És itt hadd térjek rá arra a befejező gondolatsorra, hogy hogyan is viszonyuljunk akkor ennek fényében a betegséghez, hogyha felfedezzük, hogy az Isten Istennek célja van a szenvedéssel, még ha nem akarja is, hogy legyen, de felhasználja. Hogyan dolgozzuk fel akkor a betegséget, hogyan gondolkozzunk akkor a saját életünknek a szenvedéseiről, betegségeiről, és hogyan keressünk gyógyulást, milyen gondolatok mentén keressünk gyógyulást. Egy néhány példát hadd hozzak fel arra, hogy hogyan is dolgozták fel emberek a betegséget. János evangélium a 11. fejezete tartalmaz egy történetet Jézus életéből, amikor Jézusnak egy közeli barátja megbetegedett. Jézust úgy ismerte mindenki, hogy bárki ment hozzá, meggyógyult. Ezért ennek a barátnak, Lázárnak a testvérei, Mária és Márta követeket küldtek Jézushoz, hogy megüzenték neki, hogy Lázár, akit te szeretsz, beteg. Nem volt semmi több az üzenetben, tudták, hogy Jézus majd azt cselekszi, ami helyes. De a lelkük mélyén nagyon vágytak arra, hogy Jézus eljöjjön, és ahogy már annyiszor látták mások életében, az ő testvérüket is gyógyítsa meg. Ez volt az üzenet: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. Ennyit mondott Jézus, és utána ott maradt azon a helyen, ahol addig volt. Ugye, mi emberileg, hogyha hatalmunkban lenne, akkor rohannánk, nem? Meghalljuk, hogy egy barátunk beteg, hát a szívünk vágya az, hogy meggyógyuljon. És rögtön tanácsot adunk, és ha lehet, ápoljuk, ha lehet, teszünk érte. Jézusnak hatalma lett volna meggyógyítani ezt az embert. De Jézus nem ment el. Érthetetlen. Nem ment el, ott maradt, és egészen addig ott maradt, míg meghalt Lázár. Hogyan dolgozzák fel a testvérek ezt a keserű csalódást, hogy Jézusban, a barátjukban csalódniuk kellett? Megüzenték neki, hogy akit szeret, beteg. Jézus visszaüzent, hogy ez nem halálos, de nem jön el. És halálos. Meghalt. Szeretném felolvasni, hogy hogyan dolgozta fel Márta és Mária. Ugye Jézus elindult Betániába, ahol laktak Márta és Mária, és megállt kint a falu szélén, és titkon hívatta Mártát és Máriát. Mondta azért Márta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ott van a fájdalom. Elmondja a fájdalmát Jézusnak. Elmondja azt a fájdalmat, hogy meghalt. És ha itt lettél volna, nem halt volna meg. Ugyanakkor ott van még mindig a bizalom, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. A bizalmát nem rombolta le a késlekedés, nem rombolta le a halál tapasztalata, hanem noha fájt, és emiatt a fájdalom miatt sírt, mégis bizalommal volt az Isten iránt. Tehát látjuk azt, hogy Márta és Mária is így dolgozta fel, sírt, fájt, de mégis oda tudott fordulni bizalommal Jézushoz, és nem szakadt meg a bizalom, nem fogyott el a bizalom Jézus iránt. Egy másik történetét is szeretnék erre felidézni, hogy hogyan lehet feldolgozni, milyen példát látunk erre a Bibliában, és itt a betegség egy különleges okát láthatjuk. Jób könyvének a történetét szeretném felidézni. Azért különleges Jób története, mert ott a Biblia megmutatja azt, hogy csapások, fájdalmak, szenvedések mögött lehet egy olyan háttér, amiben egy nagy per zajlik az emberért, az Isten és Sátán között. Ugye az emberre azzal vádolja Sátán, hogy addig, amíg az Isten áldásokkal halmozza el, addig tiszteli az Istent, addig engedelmeskedik neki. És hát ugye ebben a, ezzel a váddal szemben hogyan lehet ellentétes állítást bizonyítani? Lehet ezen vitatkozni, hogy de nem úgy van, csak éppen ezt bizonyítani egy módon lehet, hogy megengedi Isten, hogy bizonyos keretek között, bizonyos határok között, ami azt jelentette, hogy épp hogy csak az életét nem vehette el, de próbára lett téve, hogy hűséges marad-e akkor is, amikor nem jól megy a dolga. Akkor is, amikor elveszíti minden vagyonát, amikor elveszíti a gyermekeit, mindezt egy nap alatt, ugyanazon a napon, meg tud-e maradni? És akkor is, amikor végül elveszíti az egészségét, és szenved, fizikai fájdalmaktól szenved. És Jobb a következő példát mutatja erre. Nem értette. Tele volt keserűséggel, tele volt kérdéssel, és nem értette. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy Jobb ebben a helyzetben így szólalt meg. Megszaggatta köntösét, megberetvált a fejét, és a földre esett és leborult. Ugye ez a gyásznak a korabeli külső jele. Ma feketébe öltözünk. Mezítelenen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. És amikor a betegsége is kialakult, akkor pedig így szólt, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk el? A betegséget és a szenvedést az Isten kezéből fogadta el. Nem az Istennek tulajdonította, hanem az Istentől fogadta el. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, nem az Istentől származik, nem az Isten akarata, de az Isten kezéből fogadhatta el, mert úgy gondolkozott, és ez a bibliai tanítás, hogy bármi történik egy ember életében, arról az Isten tud, afölött az Isten ellenőrzést gyakorol, és ha ő azt megengedte, akkor azt a javunkra engedi meg. És ha mi bízunk benne, akkor valóban a javunkra is válik. Ha nem bízunk benne, akkor nem válik a javunkra. És Jobb ezzel a bizalommal fogadta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Ha a jót elvettem az Istentől, akkor a rosszat is elveszem az Istentől, elfogadom az ő kezéből. És így indult. Ő szenvedett, és napokon, heteken keresztül szenvedett. Nyilván minden egyes szenvedés az embernek felőrli az életerejét, felőrli az idegrendszerét, és idővel felőrli a bizalmat is. Az a kezdeni bizalom, ami megvolt, az az idő folyamán nem elég. Az ember, ha bizalommal is tud fogadni egy csapást, akkor egy idő után el tud fogyni a bizalom. Ráadásul az ember nagyon sokszor nem bizalommal fogad, hanem először elkeseredik, felháborodik, elkezdi az okokat kutatni, elkezd emberi megoldásokat keresni, és jó esetben végül azért odafordul az Istenhez is, és segítségül hívja. Jobb ebben egy példa, hogy ő rögtön az Isten kezéből fogadta el. De Jobbnál is elfogy az erő. Főleg akkor fogy el, amikor a barátok vigasztalás jegyében elkezdik vádolni, hogy biztos azért van ez a te életedben, mert valami titkos bűnt követtél el. Valamit biztos tettél, valami van, valami kell, hogy legyen, mert ok nélkül ez nincsen. És ekkor mondja azt Jobb, hogy keserűségében megszólal, és mond olyan dolgokat, amelyekről azt mondja később, hogy mit ostorozati ostorozásotok? Szavak ostorozására készültök? Hiszen szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Hiszen szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. Amit ebből megtanulhatunk, az az, hogy ne csodálkozzunk, hogyha elfogy az erőnk. A szenvedés, a hosszabb szenvedés felőrli az embernek az erejét. És hogyha egy barátunk meghökkentő és furcsa dolgokat mond, miközben szenved, ne tulajdonítsunk neki nagy jelentőséget. beszélnek, valók a kétségbe esett ember szavai. Nem kell rajta vitatkozni, nem kell rajta lovagolni, nem kell helyre tenni, mert kétségbeesésből fakadnak, fájdalomból fakadnak. És amire Jobb még példát mutat, az az, hogy ezen a küzdelmen keresztül menve, hogy hogyan ne tagadja meg a saját belső bizonyosságát, igazságát. Hogyan viselje el azt, hogy a szenvedésen felül el kell szenvednie a barátoknak, most már idézőjébe teszem a barátoknak, egyébként biztos, hogy barátok és jó szándékúak, de a jó szándékból való fájdalmas sebeket, amiket okoznak, miközben ő maga sem érti, és az egész hite megkérdőjeleződik, ahol megkérdőjeleződik benne, hogy jó az Isten, szerető az Isten, igazságos az Isten, és Jobb ezen a küzdelmen keresztül megy. Közben mond olyan szavakat, amik szélnek valók. És a végén azt mondja ki, és ez a másik, amiben mindenképpen példa, így fogalmazza meg, ha megöl is engem, én ő benne bízom. A szenvedés, a nyomor között eljut oda, hogy bármi történjen is, bárhogyan alakuljon is, hogyha az életét elveszíti is, ő mégis az Istenre bízza magát. Tehát először bízik az Istenben, aztán mégis bízik az Istenben. És ez az, amit meg lehet tanulni, és amit szükséges az embernek megtanulni, a hosszú szenvedés biztos, hogy felőrli az embernek az életerejét. Felőrli az embernek a bizalmát is, a lelki erejét is. De ezek között meg lehet tanulni a mégis bizalmat. Hogy napról napra, újra és újra, szembenézve ezekkel a felkavaró kérdésekkel, hogyha van Isten, ha ő jó Isten, ha ő igazságos Isten, akkor miért? És eljutni oda, hogy a miértek ellenére is mégis bízom benne. Nem szembefordulok vele, nem hallgatok, ahogy Jobbnak a felesége tanácsolta a feleség tanácsára, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, hanem azt mondom, ha megöl is engem, én ő benne bízom. Én mégis benne bízom, én rábízom magam. Nem értem, nem tudom megmagyarázni, önkényesnek látom a hatalom gyakorlását, de rábízom magamat. Mert nincs kire bízzam. Nincs más kire bízzam. És ez a legnagyobb dolog, amit a szenvedés és a fájdalom ki tud munkálni egy ember életében. Amikor a bizalom az Isten iránt nem annak az eredménye, hogy jól bánt velünk, hogy minden kívánságomat teljesítette, mert azért valljuk be, ez eléggé üzleti viszony. Fölül bedobom a kívánságot, alul kipottyan a kívánság teljesítése. Ha kijön jó az Isten, ha nem jön ki, akkor meg mi közöm hozzá? Ez eléggé üzleti viszony. El lehet jutni arra, és erre csak itt lehet eljutni, hogy feltétel nélkül bízunk az Istenben. Hogy feltétel nélkül bízunk az Istenben akkor is, amikor nem értjük, hogy mi történik, és nem értjük, hogy miért történik. Ez a legnagyobb áldás, ami fakadhat egy betegségből, egy szenvedésből, hogy az ember eljut oda, hogy minden áron engedelmeskedni akarok az Istennek, és feltétel nélkül bízom benne, és rábízom magamat. Jobb erre mutat példát az ő türelmével és kitartásával, hogy ide el lehet jutni. Azt hiszem, hogy talán elmondhatjuk, hogy nem sok ember van, aki olyan megpróbáltatásba került vele az életében, mint Jobb. Egy nap alatt elveszítette a vagyonát, egy nap alatt elveszítette a gyermekeit, rövid idő múlva pedig elveszítette az egészségét. És akkor hadd tegyem fel most azt a kérdést befejezésül, hogy akkor hogyan is viszonyuljunk a gyógyulás kérdéséhez. Akarjunk-e bármi áron gyógyulást, vagy pedig gondolkozhatunk másként is a kérdésről. Egy emberileg nagyon érthető, hogyha egy cél lebeg egy ember szem előtt, hogy én szeretnék meggyógyulni. Amikor a fájdalom olyan szintű egy ember életében, hogy az öngyilkosság is kívánatosabbnak tűnik, mint ezzel a fájdalommal tovább élni, akkor azt hiszem, hogy nem lehet csodálkozni azon, hogy az ember bármit megtenne. Hát most inkább nem idézem egy ismerősömnek a szavát, aki tüdőrákos volt, és megfogalmazta, hogy Ha neki azt mondták volna, hogy a tehén lepényt tegye meg, azt is megette volna, hogy meggyógyuljon. Mert igen, így van vele az ember bizonyos helyzetekben. De a Biblia mégis azt mondja, hogy a gyógyulásnál, a gyógyulás kérdésében legyen meg az a bizalmunk az Isten iránt, hogy azt mondjuk ki, hogy legyen meg a te akaratod. És erre van egy nagyon szép és komoly történet, Ezékiás királynak a története, aki királyként megbetegedett, és az Isten azt az üzenetet küldte neki, hogy rendezd el a te házad népét, rendelkezzél, mert meghalsz. Ezékiás király befordult a fal felé, és könyörgött, és sírt az Isten szín előtt, és az Isten adott neki még 15 esztendőt, hogyha ha számra jól emlékszem. Nem olvassuk Ezékiás király imájában, hogy amit te akarsz, az legyen, Uram, hanem azt olvassuk, hogy ő azzal érvelt, hogy aki él, csak az dicsőít téged, és könyörgött. Az Isten úgy döntött, hogy meghosszabbítja az életét, és ennek az életnek a meghosszabbítása egy csúfos és fájdalmas kudarc volt. Csoda történt a betegségből való gyógyulása kapcsán, követek jöttek Babilonból, érdeklődtek a csoda oka iránt, és a király sok mindent megmutatott nekik, de nem beszélt az Isten szeretetéről, nem beszélt az Istennel szerzett tapasztalatáról. Büszke volt és dicsekedett a gazdagságával. A gyógyulás nem biztos, hogy áldást jelent egy embernek. A gyógyulás hiánya nem biztos, hogy hitetlenséget jelent egy ember életében. Pál apostol eléggé hívő embernek tekinthető, mégis volt az életében egy olyan tüske, amiért könyörgött az Istenhez, háromszor könyörgött az Istenhez, és az Isten azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És Pálnak az élete végéig együtt kellett élnie azzal a betegséggel, azzal a testi gyengeséggel, ami őt gyötörte. De együtt tudott élni vele, mert az Isten kezéből elfogadta, és elfogadta azt, hogy az Isten hatalma, az Isten ereje erőtlenség által mutatkozik be. Akkor vagyok erős, amikor erőtelen vagyok, mondja Pál apostol. Amikor igazán szembesülök a gyengeségemmel, akkor támaszkodok rá igazán az Istenre. És ezért kimondhatjuk azt, hogy amikor gyógyulásról gondolkozunk, és esetleg valakiért, akár saját magunkért, akár másért szeretnénk imádkozni is, akkor mindenképpen az egyik szempont az kell, hogy legyen, hogy a betegségnek van-e közvetlen oka. Ha annak a betegségnek van egy közvetlen életmódbeli oka, hanyagság, valami helytelen szokás, gyakorlat, akkor azzal szakítani kell. Mert ez megint egy kicsit olyan furcsa dolog lenne, hogy én elrontom, de az Istentől elvárom, hogy hozza helyre. És én újra elrontom, és én újra elvárom, hogy hozza helyre. Ez egy kicsit furcsa gyakorlat, nem? Hogy én ugyan nyugodtan eszek bármit, élem a magam világát, de azért az Isten óvjon meg a betegségtől. Gyógyulásnál tegyük fel a kérdést, hogy mi a gyökere a betegségünknek, és ha van konkrét hanyagság, van konkrét helytelenség, akkor változtassunk rajta. Mert kicsit furcsa dolog lenne segítséget kérni, miközben mi magunk nem változtatunk. Miután változtattunk, azután bizalommal kérhetjük az Istent, hiszen az Istennek van hatalma teremteni. Ugye Lázár története azzal ér véget, hogy az Isten feltámasztja Lázárt a halálból. De ott kell legyen az a kérdés bennünk, és az az őszinte döntés, hogy mi az Istenhez szeretnénk közelebb kerülni, és nem egyszerűen gyógyulni szeretnénk. Hogy a mi életünk célja nem az, hogy itt most minden áron boldogok legyünk, vagy bármi áron boldogok legyünk, hanem az életünknek az a célja, hogy megismerjük az élet szerzőjét, az élet teremtőjét, és a vele való közösséget. És ezért az ember ekkor tud úgy imádkozni, hogy bizalommal imádkozik, és mégis azt tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben. És hogy ez mi lesz, azt nem lehet előre megmondani. Vannak emberek, akiknek az életében az az Isten akarata, hogy keresztül menjen szenvedésen, megpróbáltatáson, és ebből, amit megtanul, azzal szolgáljon másoknak, azzal vigasztaljon másokat. Vannak, akiknek az életében csodálatos gyógyulás az Isten akarata, hogy ezzel bátorítson embereket, akiknek szükségük van elhinni azt, hogy van hatalma az Istennek meggyógyítani az embert? Nem tudjuk megmondani. Egy biztos. És ezzel a gondolattal lezárom ezt az előadást. Biztos, hogy az Isten minden emberi életet az együttérzés és az örökké valóság szempontjából néz. Így mondja a Biblia, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ami nekünk fáj, az az Istennek is fáj. Ami nekünk csalódás, az az Isten számára is fájdalmat okoz. Együttérzést vált ki belőle. De az Isten mégis az örökké valóság nézőpontjából nézi az emberi életet, ahogy Jeremiás próféta könyvében megfogalmazza, hogy kívánatos véget adjak néki. És ezért ő sokszor megsebez, ezért ő sokszor szenvedést is megenged, azért, hogy ez a kívánatos cél, ez teljesüljön az életünkben. Ez a kívánatos cél pedig nem más, mint hogy feltétel nélküli bizalomra, és a bizalomból fakadó engedelmességre jusson az ember az Isten iránt. Hogy ne maradjon tőle távol, hanem közeledjen hozzá. Hát én köszönöm szépen a figyelmet. Ezzel a magam részéről ezt az előadást lezárnám, és akkor beszélgetni lehet erről a kérdésről. Hogy amikor valakit ápolunk, akkor az ápolás egy közeli hozzátartozónak a betegsége hogyan hat, milyen következményekkel járhat. Itt egyrészt úgy gondolom, hogy több dologról lehet beszélni mindenképpen. Az egyik, hogy az embertől együttérzést kíván, de tudnunk kell, hogy az emberi együttérzésből fakad az, hogy az ember ilyenkor maga is szenved. És egy bizonyos szenvedési foknál eljöhet az a pont, amikor nem lesz együttérzés önvédelemből. Csak akkor, ha az ember el tudja fogadni, hogy maga is szenved. Tehát nagyon sokszor az együttérzés hiánya abból fakad, hogy az ember maga sem tudja feldolgozni mindazt, ami történik, de valahogy mégis tovább kell élnie. És ezen csak egy dolog segít, ha bizonyos értelemben ő maga is keresztül megy ugyanazon a küzdelmen, mint amit az az ember él át, aki maga fizikailag beteg és szenved belülről. Aztán egy másik dolog, hogy ebben a vonatkozásban volt szó róla, hogy szélnek valók a kétségbe esett ember szavai. Amikor az ember beteg, legyöngült, akkor nagyon sok mindent más színben lát, mint egy egészséges ember. És szüksége van arra, hogy bátorítást kapjon, szüksége van arra, hogy együttérzést kapjon, hogy nem ítélkezést kapjon, hanem erősítést, csöndes erősítést. Természetesen a betegség az akkor is az emberből állásfoglalást vált ki, vagy válaszút elé állítja, hogyha nem az ő életében van. Én nekem az édesanyám halt meg betegségben, és nagyon érdekes volt, hogy az én számomra mit jelentett ez, és az unokatestvérem számára mit jelentett. Engem az Istenhez közelebb vitt, az unokatestvéremet az Istentől távolabb vitte. Az unokatestvérem azt mondta, hogy ha volna Isten, akkor nem engedné meg, hogy egy 3 gyerekes anyuka meghaljon. Én pedig azt tapasztaltam anyukám halála kapcsán, hogy az Isten ott van, mert elbúcsúzott tőlünk októberben, januárban halt meg, és az volt számomra a tapasztalat, hogy addig nem halt meg, amíg el nem tudtam odáig jutni, amíg el nem jutottam arra, hogy bármi történik is, én rábízom az Istenre, és bízom benne. Nem fogok ellene fellázadni. Következő reggel meghalt. De addig nem. És ez számomra azt jelentette, hogy az Isten ott van, és munkálkodik ezen keresztül is. És természetesen fájdalom volt, és voltak dolgok, amiket nem tudtam feldolgozni, de a betegség, amit a családtagunk él át, az minket is válaszút elé állít, és mi nekünk is kérdéseket tesz fel. Felteszi azt a kérdést, hogy lázadni fogunk, megkérdőjelezni fogunk, vagy pedig a fájdalmas kérdéseinket elsírjuk, de rábízzuk az Istenre, és a bizalmunk növekedik-e iránta. A lázadás vagy az alázat növekedik? Ez a kérdés mindenképpen benne van. Mondod, Laci, hogyha hozzászólsz még. Segíteni biztos, hogy segíthet, hiszen a gondolkozás mentén ugye azért döntések születnek. Én azt gondolom, hogy azt is ki kell mondani, hogy ez nem lesz küzdelemmentes. Tehát attól, hogy tudjuk, attól még keresztül kell mennünk bizonyos küzdelmeken, és ezen ne lepődjünk meg. A tudás és a tapasztalat között ez a különbség. De mindenképpen a helyes gondolatok helyes döntésekhez segítenek minket. Akkor köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva kedden, november 14-én folytatjuk, és a szegénység kérdésköréről fogunk közösen gondolkozni. Annak az erkölcsi kihatásairól, a szegénység, gazdagság utáni vágy kérdéséről.